területen megerősödik a szél. Északa 10-15, napközben 15-22 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel ez már a mai Kultúrfitness. Idén május 23-án kerül megrendezésre az Orgonák éjszakája, e kapcsán ebben az órában a Filharmónia Magyarország ügyvezetőjével, Szamosi Szabolcs orgonaművésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Yeah. titkoknak járni a végére. Már régóta azt játszom, hogy az is van, amit akkor láttam, mikor még a kertetben értem, hogy menjen többi. Köszönöm, hogy megy, csak még egyszer.
Forrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni, ez így kicsit tág szűkítem, a klasszikus zenevilág, nem feltétlenül klasszikus zenevilágában, mert nyilván kortárs darabok is születnek az orgonára. És már nagyon régóta megrendezésre kerül minden évben az Orgonák Éjszakája, ebben az évben is lesz, egészen pontosan május 23-án, és e kapcsán már itt ül velem szemben a stúdióban a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, Szamosi Szabolcs. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Én is köszöntelek, szép napot.
Azért ez így helyes volt, nem? Nem egyszer, nem kétszer beszélgettünk már az Orgonák Éjszakája kapcsán is, de hogy nem csak klasszikus darabok, hanem azért kortárs darabok is előfordulhatnak.
Abszolút, teljesen helyes, és meg is lepődtem a pontos konfodon, mert ez nem szokott sokfelé ilyen jól sikerülni. Így van, tehát alapvetően a Filharmónia Magyarország egy klasszikus zenei koncertszervező, de azt gondolom, hogy amikor próbáljuk meghatározni, hogy mivel foglalkozunk, akkor már az első és nehéz feladatnál is elakadunk, hogy mi a komoly zene, mi a klasszikus zene, hova tartozik a jazz, hova tartozik a népzene, hova tartozik az operett. Azt gondolom, hogy ez egy elég hosszú beszélgetés témája lehetne, de az a lényeg, hogy a Filharmónia Magyarország hazánk legnagyobb klasszikus zenei koncertszervezője, de mi ezen belül foglalkozunk jazz, népzene, operett, és a kortárs zene is egy újabb nehéz fogalom, tehát ugye a kortárs zene, hogy most itt klasszikus kortárs zenére gondolunk, vagy könnyű zenére, filmzenére, vagy amit tegnap énekeltek az arénába, tehát hogy ez szintén egy nehéz kérdés, de ebben az Orgonák Éjszakájában valóban ezek mind-mind szerepelnek. Tehát lesz filmzenei koncert is, lesz kortárzene, mert minden évben fölkérünk egy zeneszerzőt, aki ír egy fanfárt. Ezúttal Vajda János preludiuma az, ami több száz helyszínen elhangzik egyszerre ezen az egy napon, és kvázi ős bemutatóként szólal meg mindenhol világszerte. Ez hívhatjuk határozottan kortárzenének mindenképpen, és hát amikor a Csillagok alatt filmzenéket hallgathatunk a Kodály Központnál, az meg egy másik fajta kortárzene.
Minden évben vannak újítások, beszélünk majd az idejekről, mert több is van ebben az évben az Orgonák Éjszakája kapcsán, de hogyha már belementél ebbe, hogy akkor kortárs, meg popzene, vagy operet, hogy mi minek számít, ez egy nagyon jó kérdés, és akkor ezt gyorsan tegyük tisztába. A Gyűrűk Ura, az kortárs zene, de hogy nem feltétlenül az a komoly, de mégis komoly, de hogy mégis befér az Orgonák Éjszakájának a repertoáriába.
Nem szeretném a zenetudósok munkáját, kenyerét elvenni. Valószínűleg ők exaktabb meghatározást tudnának ezekre mondani, de szerintem kortárs zenének azt hívjuk mi szomorú zenészek, hogy egy újabb fogalmat bedobjak, ugye klasszikus zenészek, amikor kortárs klasszikus zenét hallunk, vagy ír valaki. És a könnyű zenére pedig ezt a meghatározást nem annyira használjuk előszeretettel. Szerintem sem a könnyű zenések, aha, sem a klasszikus zenészek. Az pedig már egy nehéz kérdés, hogy a melyik filmzene melyik kategóriába sorolható, mert nagyon sok szimfonikus zenekar játszik filmzenét egy egészen klasszikus, hagyományos hangversenybérletben, egy szimfonikus zenekari hangversenybérletben, és ezek közt valóban nagyon nehéz, komoly művek vannak. És hogy melyik filmzeneszerző mennyire komoly és nehéz anyagot ad le, már persze azért egy zenének a fajsúlya nem csak azon múlik, hogy most ezt mennyire nehéz eljátszani, vagy könnyű. Ez is nyilván egy része. De ha például egy gyönyörű lassú tételt kell eljátszani, mint mondjuk a Schindler listája, az is nehéz, de az főleg a szólistának, hogy olyan gyönyörűen eljátsza a szólót a tetején, olyan vibrátókkal, és annyi valami nem túlzás, és nem kevés, de szükséges hozzá. Tehát, hogy ezek mind-mind nehéz meghatározásbeli dolgok. Nagyon jó, hogy ezt a kérdést felvetetted, szerintem ennek lehetne egy egész estét is szánni.
De nem foglalkozunk vele, viszont az biztos, hogy születtek olyan filmzenék az elmúlt, nem tudom, 20-30 évben, amelyek ilyen hát kortárs szomorú zenész igénységgel vannak megírva, ahogy te mondtad, akár a Gladiátornak a főcímdal, akár a Gyűrűk Ura, nem tudom, Volt egyszer egy vagy nyugat.
És ne feledkezzünk meg a magyar filmzeneszerzőnkről, Rózsa Miklósról, aki pedig a Ben Hurnak a zenéjét írta, és még nagyon sok, csak ugye kicsit régebbi, kb. 100 éves hollywoodi filmeknek a zenéjét, vagy kicsit fiatalabbaknak, csak 50. Mi rendeztünk már a Filharmónia mesterbérletébe olyan koncertet, ahol az egész este Rózsa Miklós zenéi szólaltak meg, és ezek valóban csodálatos kompozíciók.
Azért hoztam be ezt a topikot, mert hogy akkor, és ezzel bele is vágunk egyébként az idei programnak a fejtegetésébe. Említetted a Ben Hurt, én említettem a Gyűrűk Urát, ezek pont benne vannak az idei Orgonák Éjszakájában.
Így van. Pécsett a Kodály Központ előtti téren most már egész sokan ismerik legalábbis Pécsett, a Kodály Központot, és annak fantasztikus akusztikáját, csodálatos termét, tereit. Ezúttal igyekszünk megmutatni a hallgatóságnak, hogy mennyire szép tud lenni egy csillagos tavaszi estén a Kodály Központ előtti tér, mert ott a lépcsők is úgy vannak kialakítva, hogy kvázi mint egy amfiteátrum láthatják a művészt, a körbe helyet foglaló nézők, hallgatóság, és ezúttal ezt fogjuk megmutatni este 9 órától. Gedai Ágoston lesz az orgona művész, és az előbb említett filmek mellett megszólal a Moulin Rouge, a Gyűrűk Ura, és nagyon sok filmzene mutatja be majd az orgona monumentális hangzását. Természetesen, mivel ugye kin vagyunk szabadtéren, ez nem az a hagyományos sípus orgona, amiről már sokszor beszélgettünk, és gondolom ma is fogunk. Nem lesz ennek a hangszernek több ezer sípja, ellenben lesz neki 3 manuálja, 3 billentyűsora, rengeteg regiszter kapcsolója, 30 darab pedálja, és még másik fajta pedálok is, amit gázpedálszerűen használ az orgona művész, és sok-sok wattja, ami hangfalakkal fogja segíteni a hangzást, és igyekszik megteremteni azt a valódi orgona hangzást, amit a templomokban hallunk. Ezt nagyon nagy erősítőkkel és hangfalakkal egész jól meg tudjuk közelíteni.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Filharmónia Magyarország ügyvezetője Szamosi Szabolcs. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Az emberek, akik felkapcsolják a nagy villanyokat, fél homályba biztosan nem érzik jól magukat. Szeretik, ha látnak is, ha jól látják őket. Szeretik az ablakon át őket, figyelőket.
Fitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Filharmónia Magyarország ügyvezetője. Szamosi Szabolcs orgona művész ül velem szemben a stúdióban, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz Szabolcs.
Köszöntelek, szervusz.
Idén is orgonák éjszakája május 23-án, az imént már beszéltünk a könnyedebb műfajról, a filmzenék is bemutatásra, pontosabban egy-két filmnek a zenéjének a bemutatására kerül majd sor. Pécsett lesz benne, Ben Hur lesz benne, Gyűrűk ura lesz benne, mit említem, Olen Rúzs is lesz benne, stb. Stb. Még mielőtt azonban folytatnánk és áteveznénk a klasszikusabb előadásokra, és jönnénk ide Budapestre, és akkor a Zeneakadémiáról beszélnénk például, azelőtt nem tudom, hogy volt-e ilyen, és nem akarok ötleteket adni, csak hogyha már ilyen határelmosódások vannak különböző műfajok között, azért Presser Gábor elég jól bánik a Hammond orgonával, és szerintem bőven beleférhetne egy olyan, hogy akkor legyen egy ilyen kis párbeszéd az ő, nem tudom, akármilyen szilvás gombóca és egy akármilyen klasszikus mű között.
Fantasztikus ötlet, köszönöm szépen, jövőre bevesszük. Egyébként Hammond orgona már szerepel többször az Orgonák éjszakáján. Az idei esztendőben épp ez nem szerepel, nyilván arra törekszünk, afelé igyekszünk, hogy minél változatosabb legyen, és ne évről évre ugyanazokat a formulákat hozzuk vissza. Volt már Hammond orgona az Akteleki Csepkő barlangban, volt már Hammond orgona a Váci utcán, tehát ez teljesen nyitott kapukat döngetsz, de valóban Presser Gábor még nem játszott az Orgonák éjszakáján, és nagyon kedvelem, fantasztikus a művészete és az irodalom, amit ő letett már eddig is az asztalra, úgyhogy nagyon jó ötlet jövőre.
Pécsről beszéltünk, és akkor itt az ideje, hogy folytassuk a budapesti programokkal. Nagy nevű művészeket hívtatok meg, és több helyszínen lesznek majd programok. Hogyha arról beszélünk, hogy Orgonák éjszakája május 23-án, akkor lesz Zeneakadémia nagyterem és Szent István Bazilika.
Így van, az Orgonák éjszakájának a csúcspontja még mindig a fővárosban történik meg évről évre. Ezúttal is így lesz több helyszínen is. A Zeneakadémián más köntösbe mutatjuk be a hangszert. Egész évben a templomokban 90%-ban vagy 99%-ban szólóban vagy egy-egy hangszerrel szólal csak meg. A Zeneakadémián, az Unikum bérletünkben, ahol az a tervünk és az a középpontja a bérletnek, hogy különlegességeket, unikumokat mutassunk be, ezt úgy remélem, azt gondolom, hogy sikerül megvalósítanunk az Orgonák éjszakáján évről évre, amikor is szimfonikus zenekarral szólal meg az orgona. Mivel nagyon kevés olyan helyszín van az országban, ahol szimfonikus zenekarral szólistaként, főszereplőként tud az orgona jelen lenni, ezért is valószínűleg nagyon ritka ez a műfaj. A többi okát azt sajnos nem tudom, ezt a többi koncertrendezőtől kellene megkérdezni, hogy miért nem rendeznek gyakrabban ilyen műveket, viszont a repertoár az hatalmas, és ebből válogattunk hármat az Orgonák éjszakájára. Jungen nevű zeneszerzőnek a Szimfonia koncertántéje hangzik el, ahol is természetesen az orgona főszereplő, emellett Hidas Frigyes nagyszerű zeneszerzőnknek az orgona versenye, valamint még egy ős bemutató az Orgonák éjszakáján, hogy a kortárs zenére kellőképpen figyeljünk, az pedig Ott Rezső írt egy orgona versenyt, ami szintén bemutatásra kerül ezen a koncerten, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szereplésével, és a két kiváló szólista, Xianmei Fang és Silvio Cselegin orgona művészek lesznek. Előbbi Kínából érkezik erre a koncertre, Cselegin művész úr pedig Olaszországból, és ő kettejük között osztják el ezt a három orgona versenyt, és természetesen a Vajda János Preludium is bemutatásra kerül.
A Zeneakadémiáról beszéltél, kettő helyszínt említettünk Budapesten.
A Szent István Bazilikába pedig egy szintén olasz orgona művész érkezik, Francesco Finotti, aki minden alkalommal, amikor Magyarországra jön, nagyon nagy tömegeket vonz játékával, mindig az ő koncertjeire fogynak el elsőként a jegyek, és most is azt látom, hogy magasan vezeti a listákat, úgyhogy aki erre a koncertre szeretne a Szent István Bazilikába bejutni, az nagyon igyekezzen. Ezúttal ő abban is különleges, és azért is szereti azt gondolom a többi orgonaművész is, de én speciál azért, mert gyönyörűen kiregisztrálja a darabokat. Nagyon megmutatja, sok időt tölt el, több napot avval, hogy odaül a hangszer mellé, és próbálgatja a hangszíneket, és azt, hogy az adott darabhoz melyik illik a legjobban, és ez egy sajátosabb, egyedibb, és mindenképp változatosabb élményt nyújt a hallgatóságnak. Így a Szent István Bazilika gyertyafényes koncertjén a kiváló művész Francesco Finotti, akinek a legkedvesebb tanára éppen a Szent István Bazilika néhai orgonaművésze volt, ő nagy örömmel és tisztelettel tér vissza több mint 3 évtized után a Szent István Bazilikába tanulmányainak helyszínére.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Filharmónia Magyarország ügyvezetője Szamosi Szabolcs, orgonaművész. Itt szépici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, mindemellé egyébként orgonaművész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz, Szabolcs.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
A pécsi programokról beszéltünk, vagy egyet már említettünk onnan, a budapesti programokat említetted, két helyszín lesz, az egyik a Zeneakadémia nagy terme, a másik pedig a Szent István Bazilika, és úgy hirdetitek egyébként, hogy meg annyi orgona, meg annyi síp, és ennek a 10.000-szerese vagy 100.000-szerese hang szólal majd meg.
Én is próbálok arra törekedni, nem csak, hogy a program az orgonák éjszakájának a menete legyen változatos, legyen benne évről évre újdonság, hanem a magamat visszahallgatnám évről évre, talán törekszem arra, hogy ne ugyanazokat a dolgokat mondjam el, és idén az jutott eszembe, hogy arról még nem beszéltem, hogy talán a hangszerek között az orgona méretileg a legszélsőségesebb. Tehát van olyan orgona, aminek esetleg csak 60 sípja van, az a legkisebb, és van olyan orgona, aminek 10 000, 20 000 sípja van. És ezen a skálán minden méret lehetséges, és ami még szintén nagyon lényeges, hogy nincs két egyforma hangszer. Tehát ha én a paksi koncertemre szeretnék gyakorolni, akkor arra nem tudok kiskunhalasolni, és viszont természetesen otthon tudok rá gyakorolni olyan értelemben, hogy mindegyik orgonának vannak billentyűi meg pedálja, de azt, ahogy én szeretném a Szent István Bazilikában mondjuk, hogy megszólaljon az a mű, amit eljátszok, azt csak ott tudom kigyakorolni. És ez azért elég nagy feladat elé állítja a művészeket, nem úgy vannak, mint a zongoristák, hogy oda mennek a koncertterembe, és akkor kicsit bejátszák magukat, megnézik, hogy milyen a hangszer billentése, és utána már be van állítva a hangszín, mert az ujjukba van, hanem ez sok-sok órát igényel, és ez orgonista függő, és valószínűleg ez az, amit meghálálnak Francesco Finottinak a hallgatóság, a közönség, hogy ő erre napokat szán, nem órákat. Vannak, akik esetleg fél napot, vagy egy napot, de ő több napot, és újra visszamegy, és beállítja, és kijavítja, és ilyen módon egy orgona darab akár olyan változatosan is tud a keze alatt megszólalni, mintha egy szimfonikus zenekart hallgatnánk, és hol a fuvola, hol az oboa szóló hallatszik, és ez azért minden orgona műnél nem jellemző, és minden előadónál se, mert az orgona művek előadásában lehetséges nagyon sok verzió, vannak, aki főként a zenetudományi irányzatok az utóbbi időszakban azt mondják a barokk művekre, hogy azt egy regisztrációval, egy hangszínnel kell végigjátszani, mert hogy Bachnak se volt még kombináció számítógép, ami alapján ő átállította volna a hangszíneket.
Ez azt jelenti egyébként, hogy átfordítom, hogy az említett kínai, illetve olasz művészek, akik érkeznek, bármennyire is 23-án lesz a koncert, már egy héttel korábban, vagy így nem tudom, 5 nappal igen, korábban itt lesznek, így, és így, akkor igen, nem tudom, 10-től délig azzal töltik, majd meg délután 2-től 5-ig.
Hát ha épp nincs aznap a koncert a Zeneakadémián, mert ezt is fontos tudni, hogy az orgonistáknak a munkaideje nagyon nagy százalékban az éjszaka. Tehát mondjuk egy zeneakadémián, egy Mátyás templomba, ahol nem lehet napközben gyakorolni, ott akkor lehet menni, amikor este 10-kor vége van az esti koncertnek, és akkor viszont esetleg hajnalig, bár a zeneakadémián ott is közben jöhet olyan probléma, hogy van szomszédház, aminek a fala egybeesik a nagy teremével, és zavarja az alvókat, hogyha nagyon hangosan szól az orgona. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nem egy egyszerű hangszer ez, de igyekszünk ezeknek a feladatoknak és próbatételeknek megfelelni.
Még mielőtt az egyéb programokról és az egyéb helyszínekről beszélnénk, azelőtt említettél egy ilyet, hogy gyertyafény. Az elmúlt években azért divat és a különböző közösségi oldalakon lehet látni, hogy olyan koncerteket adnak különböző ilyen míves helyeken, vagy nagyon népszerű helyeken, hogy akkor egy csomó gyertyát kipakolnak a hangszer mellé, és akkor úgy szólalnak meg a darabok. Ez most nálatok is egy újítás.
Hát mondanám, de hát mint tudod, én bele szoktam kötni minden szavadba és betűtbe. Az az igazság, hogy én a 90-es évek elején kezdtem meg az orgona művészi vagy orgonista pályafutásomat a Pécsi Bazilikában, és akkor fiatal titánként ugye rendszeresen az éjszaka jutott nekem gyakorlási lehetőségként, mert napközben nem lehetett zavarni a programokat, és ekkor született meg először bennem ez az ötlet, amikor egy kiváló hegedű művész párral, édesanyával és lányával, Vas Ágnese és Germán Júliával gyakoroltunk a következő koncertünkre, aminek egyébként Szerenád volt a címe, és azt találtuk ki, hogy miközben Szerenádot adunk a Jóistennek, közben az lenne a szép, hogyha a lekapcsolt lámpák mellett gyertyákat tennénk az oltára. Akkoriban még nem volt divat az elektromos gyertya, hanem valós gyertyákat kellett keresnünk a Székesegyház sekrestjében, és sikerült is 20-30-at, amikor már az összes gyertyatartót és gyertyát bevetettük megtalálni, úgyhogy ezt a 30 darabot ezt kiraktuk ott a lépcsőkre, és fantasztikus hangulata volt. A koncert is nagyon jól sikerült, még a Magyar Nemzet is írt akkoriban külön cikket, szentelt ennek, és nagyon nagy élmény volt számunkra. Érdekes módon ezt aztán nem vittük tovább. Azóta iparágak fejlődtek ezekre a gyertyafényes koncertekre, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor mi is visszatérünk ehhez, és több városban is rendezünk gyertyafényes koncerteket, így Székesfehérváron, Miskolcon és Győrben is. Ezúttal ebben az évben ez is egy fontos újítása az Orgonák éjszakájának.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát az Orgonák éjszakája kapcsán, ami idén május 23-án kerül megrendezésre. Szóval, hogy az Orgonák éjszakája kapcsán Szamosi Szabolcsal, a Filharmónia Magyarország ügyvezetőjével beszélgetek, mindjárt folytatjuk.
Forrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, mindemellé orgona művész, Szamosi Szabolcs ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy a te szervusz, Szabolcs.
Szervusz, köszöntelek.
Idén május 23-án orgonák éjszakája, számtalan helyszínen, Budapesten kettő helyszín, Zeneakadémia nagyterme és Szent István Bazilika, Pécsett megrendezésre kerül szintén az orgonák éjszakája, ott filmzeneiket lehet majd hallani, és egyéb helyszínek is vannak. Úgy hirdetitek, hogy az összes lakott kontinensen. Ezek szerint akkor Dél-Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, stb. Lesz.
Így, mindenhol lesz. Igyekeztünk erre figyelni, hogy minden kontinensen legyen programunk, és ezek nagyon változatosak, ezek nem csak orgona koncertek, hanem sokszor bemutatják a hangszert, gyerekek rajzolnak az orgonáról, tehát valamilyen orgonával kapcsolatos program vonódik be ezen a napon minden kontinensen. És például az idei évben újdonság, hogy Horvátországba bevontuk az Adari tengerparti orgonát, vízi orgonát, ami nem, nem a mi érdemünk, nem egy orgonaépítőnek az érdeme, hanem az építész tervezőnek, aki azt a partot ott megtervezte. Nagyon különleges élmény, és tényleg olyan, mintha orgona szót hallhatnánk. Én műfaj meghatározásom szerint kortárs orgonaszót, ahogy a hullámok mozognak és a szél fúj, egy nagyon különleges orgonaszó hangzik. Ez is egy helyszíne lesz az idei esztendőben. Hagyományosan helyszínünk lesz a Pécsi Orgona Manufaktúra, ahol gyárlátogatásra lehet menni regisztráció után, és természetesen lesz koncert az Aranyhídon, Balatonfüredről indul a hajó. De az idei esztendőben újdonság az, hogy lesz borkóstoló borgonával. Ez a borgona, ez igazából egy bororgona, egy ugyanolyan hangszer, mint az orgonák, csak a sípok helyén üvegek vannak, és ezek az üvegek vannak megtöltve különböző mennyiségű folyadékkal, és így vannak fölhangolva. Csak mint az utcákon ugye szoktak a porrakba játszani ilyen muzsikákat, ezúttal ugyanúgy billentyűken szólaltatja meg az orgonista a különleges vacsora mellett a Villányi bokpincében. És egyébként lesz családi nap, Pécsett a Balokányligetben, ahol futás lesz. Ezt a futást, ezt a piadanca hangszer nyitja meg, ami már csak a billentyűjében hasonlít az orgonához. Ez egy 7,5 méter hosszú, 6 oktávos hangszer, amin lábbal kell játszani, és 2-3 ember szólaltatja meg, több szólamban egyszerre, ahogy ott ugrálnak, táncolnak rajta, úgy csodálatos zeneművek szólalnak meg. Egyébként egy kiváló kántor orgonista, a balatonboglári Lubics László terve és álma alapján valósult meg ez a hangszer. Ez nyitja a futást, ez zárja, és természetesen ott gyerekeknek koncert lesz, játék, idősnek, felnőttnek egyaránt.
Május 23-án tehát orgonák éjszakája. A nevedet sehol nem olvastam egyébként az előadók között, Szabolcs.
Pedig nagyon fantasztikus megtiszteltetésnek és meghívásnak teszek eleget. A tavaly Jorgonák éjszakája után a pekingi Lisztintézet azt közölte, hogy ott épült nemrégiben egy fantasztikus új koncertterem, akiknek az a kérése, hogy most az idei esztendőben én menjek oda muzsikálni, és hát nagyon régóta és nagy izgalommal készülök erre a koncertre, amit úgy kell elképzelni, hogy egy koncertközpont, mint ahogy New Yorkban is van operaház, koncertterem, balett előadó tér, és itt is egy épületben van, és az egyik teremben van egy csodálatos nagy hangszer, és egy több ezres nézőtér, aha, és itt kell majd egy két félidős koncertet játszanom az Orgonák éjszakáján, úgyhogy nagyon nagy izgalommal készülök erre, ebbe a távoli országba, ahol egyébként még nem jártam, de lesz az idei esztendőben Svájcban, Vajdaságban, Bécsben, Bukarestben, Prágában, Portugáliában, Algériában, az Egyesült Királyságban, természetesen az USA-ban is, Belgiumban, Brüsszelben, Peruban koncert, tehát sok-sok felé, több mint 20 országban, és több mint 6 kontinensen több százezer hang.
Ezért nem olvastam akkor a nevedet, mert a magyarországi programokat átbogaráztam, viszont akkor te nem itthon fogod majd bűvölni a hangszert, hogyha fogalmazhatok így, és említetted valamikor egy jó 20 perccel ezelőtt, hogy az orgonistának ugye minden egyes hangszeren külön kell gyakorolnia. Vagyis a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, aki egyébként az Orgonák éjszakájának a főszervezője, nem tud részt venni a magyarországi programok egyikén sem, mert hogy 23-a előtt egy héttel ő már kint lesz Pekingben.
Így van, nagyon jól látod. Erre a tavalyi esztendő egy nagyon jó főpróba volt, amikor is José Curával kellett akkoriban még itthon koncerteznem, tehát egészen a tűz közelbe voltam, és úgy próbáltam egyszerre kétfelé figyelni, de akkor is már láttam, hogy az idei esztendőben 16 éves igazgatásom alatt a kollégák annyira kiválóan dolgoznak, és annyira nyugodtan dörhettem hátra a tavalyi évben is, hogy azt remélem, hogy így lesz ez idén is, és valóban ott a helyszínen már egyeztetésre kerültek a próbaidőpontok, pontosan így, ahogy mondod, már napokra beosztva, hogy melyik napon hány órától mehetek a hangszerhez.
Szóval 23-án, tehát Orgonák éjszakája, jó magad, a Filharmónia Magyarország ügyvezetője éppen Pekingben fog majd játszani, számtalan nagy nevű orgona művész előadó érkezik Magyarországra, millió egy program lesz, nem csak Budapesten, hanem Pécset, Szegeden, stb. Mindenhol is. És egy utolsó kérdés a végére még, Szabolcs, most gründol-e még valamit a Filharmónia Magyarország, van még-e előttetek valami olyan program, ami az Orgonák éjszakáján kívül most nagyon fontos az életetekben?
Az Orgonák éjszakája mindig egy szerre kerül megrendezésre az Egyházzenei Fesztivállal, ahol az idei évben kiváló művészek érkeznek vendégszerepelni, a Monserrati Bence és Apátság kórusa, fiú kórusa. Erről azért nem beszélünk annyira, mert telt házasok már ezek a koncertek. 4 városban lesznek ők hallhatók, és mindig az Orgonák éjszakájával veszi kezdetét az Egyházzenei Fesztiválunk, amelyen ők vendégszerepelnek Szegeden, Pécsett, Budapesten és Debrecenben. Talán a szegedi dóm elég nagy ahhoz, hogy ott még, aki igyekszik, tud néhány helyet vásárolni.
Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Én is köszönöm a meghívást.
Mama mindig azt mondta, ha túl sötét van, akkor se félj, fiam. Ha visszanéznék gyermek fejjel, mondanám, hogy így igaz, ahogy a test öregszik. Egyre nehezebb minden lépcsőfok, lefele könnyebb, mint fel, de nem engedem, ez az egy, amit mondhatok. Pedig nem vagy több, mint egy rossz gondolat. Nem is létezel, mondd akkor, miért folytogatsz? Most már el kell engednem a két kezed. Nem vágyom többet rád, ég veled. Lehet elbotlottam már pár szó, a lelkem az ördöggel táncol. Viszlát, még van időm, vár a valóság. Magammal kis barátom van kiút ebből, te is látod. Most viszlát, bogaram, emelem rád a poharam. voltam én, mi lesz, ha nem lesz holnapom? A dallamokkal körbefonva hagynám itt a lábnyomom. Oh, így kell éljem az életem. Oh, a józanész a legnagyobb fegyverem. Pedig nem vagy több, mint egy rossz gondolat. Nem is létezel, mondd akkor miért folytogatsz? Most már el kell engednem a két kezed. Nem vágyom többet rád, ég veled. De te botlottam már párszor, a lelkem az ördöggel táncol. Viszlát, még van időm, vár a valóság. Viszlek magammal, kis barátom, van kiút ebből, te is látod. Most viszlát, bogaram, emelem rád a poharam. Most már tényleg fel kell állnom, önmagammá válnom, terhek nélkül élni. Mindig ez volt az álmom, ha megbénít a félelem, s majd fentről nézem életem, azt mondom, hogy éltem. De te botlottam már párszor, a lelkem az ördöggel táncol. Viszlát, még van időm, vár a
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
Nyár volt, vörös az ég volt, a szívünk is táncolt, és közöttünk a szerelem lángolt, senki sem vádolt, néha csak ránk szólt. Ne olyan hevesen, lehet, hogy nem is döntöttünk helyesen. Maradt egy
ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Filharmónia Magyarország ügyvezetőjével, Szamosi Szabolcs orgonaművésszel beszélgettem. A következő órában pedig Ruprecht László séf és gasztronómiai tanácsadóval fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A garázsból indult.
Zenéjén generációk nőttek fel.
Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
Ő nem más, mint...
Szia! Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Füleket a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pianist, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
Magyarok.
Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
A Petőfi Rádióban.
Minden magyar.
A műsor ajánló után...
A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Vörös Domonkos.
Ez a Petőfi Rádió.
Borult szeles idő várható, záporokkal, zivatarokkal. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit. Halálos medvetámadások voltak Erdélyben.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet lezárták burkolatfelújítás miatt. A határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
A külügyminisztérium felügyelete alá kerül az információs hivatal, közölte parlamenti meghallgatásán a leendő külügyminiszter. Orbán Anita azt ígérte, megszüntetik a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti rivalizálást, erősítik az együttműködést, az IH-ban dolgozók számára pedig kiszámítható és vonzó pályamodellt alakítanak ki. Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy helyreállítsák és megerősítsék a szolgálatok demokratikus ellenőrzését, és közölte, hogy átvilágítják az IH utóbbi években végzett működését. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, köztük azokat, amelyeket titkosított az Orbán kormány. Erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt beszélt meghallgatásán. Elmondta, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diverzifikálnák az energiaellátást. Csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és árstopokhoz egyelőre nem nyúlnának. Bemutatta hamarosan megalakuló Tisza kormány szóvivőit Magyar Péter. A miniszterelnök Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát nevezte meg a posztra. Mindhárman újságírók dolgoztak például az RTL-nél vagy az ATV-nél. A kormányfő közölte, hogy a leendő kabinet döntéseiről nem a miniszterelnökséget vezető miniszter, hanem a kormány szóvivők fogják tájékoztatni a nyilvánosságot. Magyar Péter hozzátette, az új kormány partneri viszonyra törekszik majd a sajtóval. Újabb halálos medvetámadás volt Erdélyben. Az állat Beszterczen Aszód megyében egy nőt mart halálra, mellette egy elpusztult szarvasmarha tetemét is megtalálták. A román környezetvédelmi minisztérium engedélyt kért a medve kilövésére. Múlt héten Hargita megyében is halálos medvetámadás történt. Ott egy férfi holttestét találták meg a farkas lakához közeli erdőben. A vadállat a helyszínelő rendőrökre is rátámadt, akik csak erős zajt csapva tudták elkergetni. Emberre támadt egy medve szombaton Kovászna megyében is. A férfi súlyos sérülésekkel, de túlélte az esetet. Romániában a legfrissebb adatok szerint több mint 12 ezer medve él, az optimális 4 ezer helyett. Az elmúlt 5 évben legalább 10 embert martak halálra és 150-et megsebesítettek.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Holnap többnyire borult idő lesz, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. Nagy területen megerősödik a szél. Északa 10-15 napközben 15-22 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. A közelmúltban a svéd egy észak-kelet-magyarországi túrát szervezett különböző külföldi séfeknek és gasztroszakíróknak. Ebben az órában e kapcsán a svéd elnökével, Ruprecht Lászlóval beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szandi Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Gratulálok, újabb vágyam válik valóra, ezt most most látod, de én ugyanaz vagyok, voltam és leszek, ne érdekeljen, mit miért teszek, csak magamért, saját szavamért, egy kis mentális zavarért, de én addig is minden jót kívánok, teljesüljön minden álmod. Visszjátszél majd az, hogy elkerül a baj, nem igaz. Nem is kérhetsz meg rá, de addig visszlátszél majd azt, majd többé nem zavar, megígérem, nem is érek rá. Egy újabb nap kelt föl, egy újabb hold ment le, újabb lábnyomokat temet be az élet, bár csak látnád, egy újabb szereplő. Én a kanapén kötök, ki te hová mész? Utak zárnak, nyílnak, összeérnek, nem várnak rám, hogy közbe lépjek magamért, saját szavamért, egy kis mentális zavarért, de én addig is minden jót kívánok, teljesüljön minden ám.
Sunny Rolandal. Business. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni. Oly sokszínű a magyar gasztronómia, a különböző megyéket, tájegységeket veszem, és most az elmúlt időszakban az észak-kelet magyarországi tájegység egy kicsivel nagyobb fókuszba került a svéd kapcsán. És hogy pontosan miről van szó, ebben az órában kiderítjük, már itt ül velem szemben a stúdióban a svéd elnöke, Ruprecht László, svéd gasztronómiai tanácsadó. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is, neked is.
Több mint 10 évvel ezelőtt álmodtatok egy nagyot, és akkor kicsit távolabbról indítom, létrehoztátok a svétet. És hát időről időre vannak újítások ebben az évben. Egy elég nagyot ugrottatok, talán fogalmazzak így.
Így van, tehát én azt érzem, hogy most éred be az a munka, amit elkezdtünk már ugye már több mint 13 évvel ezelőtt. Akkor még nem is voltak ekkor terveink, tehát ez folyamatosan alakult ki, ahogy láttuk, hogy milyen lehetőségek vannak, és milyen együttműködési, illetve különféle olyan rendszereknek kiépítése, ami egy picit meg tudja alapozni a gasztronómia, a turizmus, illetve az oktatás találkozását.
Még mielőtt nagyon rámegyünk erre a bizonyos Natura észak-kelet-magyarországi svéd expedícióra, vagy séf expedícióra, mind a kettő helyes, azelőtt gyorsan tegyük tisztába, akik benne vannak a gasztróban, bármilyen szinten foglalkoznak vele, vagy érdeklődnek iránta, és járnak, nem tudom, gasztroturizmussal kapcsolatban itt-ott enni, pontosan tudják, hogy mit jelent az, hogy svéd. Aki esetleg nem tudja, mondjuk el gyorsan, hogy a stílusos vidéki éttermiség az pontosan mit is jelent.
Hát alapvetően ugye már nevében is benne van, hogy ez egy vidéki szerveződés, tehát éttermekből alakult annak idején, de most már azért termelői közösségek tartoznak hozzá, borászati közösségek, illetve az oktatással is viszonylag szélesebb körben foglalkozunk. Ezen kívül azért kitekintésünk van Felvidék, Erdély, illetve a Vajdaság irányába is, de van Kanadába, Japánba is kapcsolatunk, tehát egy viszonylag tehát nagyon széles a tevékenységi körünk, de az alap az a gasztronómia és a vidéki egyesület, vagyis a vidéki éttermeknek egyfajta ilyen együttműködési rendszere. Egy kicsit ez a, hát úgy hívják, hogy újfajta gasztronómia, de inkább a magyar gasztronómiának az identitásának a visszaépítése, a vidéki gasztronómiának, a termelőknek az alapanyagaira épülő gasztronómiának egy picit a visszaépítése, egy kicsit úgy érzem, hogy ez az utóbbi időben most már megerősödött, azáltal, hogy termelők is lényegesebben nagyobb számba vesznek részt az egyesület életében, és hát egy, azt mondom, hogy egy szép jövőképet próbálunk felvázolni.
Még mielőtt rámegyünk arra, hogy akkor miről szólt ez a bizonyos séf expedíció, egy kicsit merüljünk el a svéd történetében. Laci, mondhatom, hogy Laci?
Abszolút.
Köszönöm szépen. 2012 magasságában, vagy 11 magasságában kis barátaiddal leültetek, hogy akkor mi az, amit tudnánk csinálni, vagy te magadnak ötleteltél, hogy akkor milyen szervezetet hozzunk létre, mi legyen a neve, mert a svéd az egy bevett betű szó lett az elmúlt több mint 10 évben, de hogy jött ez létre annak idején? Nyilván te voltál az ötletgazda.
Nem én voltam az ötletgazda, én is az ötletgazda.
Akkor a Csapodi Balázs, ki más?
Nem, ő sem, hanem ez, hát én azt mondom, hogy az életben nincsenek véletlenek. Tehát ez úgy volt, hogy én 2011-től már így a szakmában inkább tanácsadóként működtem, és volt 4-5 olyan vidéki étterem, akikkel foglalkoztam akkor, és a Rozinente részéről pedig volt egy rendezvény Szigetmonostorban, ahol pont ezeket a kis vidéki éttermeket keresték meg, és olyan jól sikerült ez a rendezvény, ugyebár most is minden évben meg van rendezve, hogy akkor döntöttük el, hogy alapvetően ennek van egyfajta jövő, tehát egy kis jövőbeli élet, vagy a jövőbe láttunk egy picit, és úgy éreztük, hogy mind a vendégek részéről nagyon sikeres rendezvény volt, mind pedig az éttermek így elkezdtek egymással kommunikálni. Úgyhogy nagyjából így nőtte ki magát, a későbbiekben aztán egyre több megkeresést kaptunk, tehát akár nemzetközi szinten, tehát hogy képviselhettük az országot, képviselhettük a vidéki gasztronómiát, és ahogy egy picit az értékeket látva szerintem egyre több étterem szeretett volna kapcsolódni hozzá. Aztán amikor már kinőttük magunkat, akkor próbáltunk társadalmilag is hasznosabb feladatokat is ellátni, és akkor ilyenkor ekkor került bele már az oktatás is a repertoárunkba, illetve a termelőknek a lényegesebben széles körben való integrálása a vendéglátásba.
Igen, mert sokan úgy gondolnak a svétre, és persze javíts ki, hogyha tévedek, hogy akkor van egy rendezvény ősszel, amikor az van, hogy nyakadba veszed a várost, nyakadba veszed az országot, és akkor elmész, és mindenféle ilyen nagyon nívós vidéki éttermekben eszel egy-két falat nagyon finom ételt, amit ott helyi alapanyagokból, beszállítóktól, termelőktől, stb. Szereznek be az adott éttermek, de ez nem csak erről szól, mint ahogy említetted, oktatás, kapcsolattartás, akár belföldi, akár külföldi termelőkkel, beszállítókkal, stb. Ez nagyon sokrétű a svédnek a tevékenysége.
Így van, és ahogy említettem, a kezdetek kezdetén ez alapvetően csak egy baráti összejövetelnek indult, de folyamatosan, ahogy éreztük azt, hogy azért ebbe több van, akkor kezdett ez kialakulni.
De azért, amit én mondtam, ez a bizonyos sztereotípia, az is benne van, hogy akkor nyakadba veszed az országot, és elindulsz, és eszel mindenféle finom ételeket.
Abszolút, tehát azért 13 év alatt ez egy brandé nőtte ki magát, egy viszonylag erős gasztronómiai és vidéki gasztronómiai brandé. Azért ezen elég sokat dolgoztunk, és ennek a brandnek van egyfajta, tehát a brenddel szemben van egyfajta elvárás azért a vendégek részéről, és nagyon jól mondta, tehát minden évben van egy nagy rendezvényünk, aminek a lényege az, hogy itt azért tényleg megjelenik az összes vidéki étterem, termelői piacokkal, mangalicával, borászatokkal, kulturális programokkal, és ami még meglepő lehet a mai világban, hogy itt igazság szerint nem kell fizetni, nincs leadó, tehát oda jönnek a kiállítók, az éttermek, a termelők, és csak értékesítenek. Tehát szerintem Magyarországon az egyik olyan egyedülálló nagy gasztronómiai rendezvény, ami nem arra épül, hogy még a megjelent kiállítókból bevétel legyen, hanem próbáljuk biztosítani azt a lehetőséget, hogy csak a bevételre koncentráljanak.
Akkor ez igazából nektek hobbi?
Hát kicsit drága hobbi, de alapvetően az a cél, hogy egy tényleg egy kötetlen, egy ilyen kis vendégtalálkozó, és ami jól esik, hogy egy nagyon jó közönségünk van, tehát nagyon jó vendégkörünk van.
A vendégkörünk van, az azt jelenti, hogy vendégkör és bárki mehet, aki csak egy hamburgert enne, nem tudom, akármilyen nagyon finom alapanyagból, húsból, nagyon finom paradicsommal, vagy a szakma.
Abszolút vegyes, tehát van, szerintem a szakma részéről is van, igen, szakmai részről is van egyfajta együttműködés, tehát én nem is azt mondanám, hogy vannak ugyebár olyan éttermek, akik akár mondjuk budapesti éttermek, akikkel jó kapcsolatban vagyunk, értelmszerűen mivel stílusos vidéki éttermiségről van szó, ezért vendégként tudnak részt venni az egyesületen, de hát nagyon, tehát ugyebár itt egyenként is jó vendégkörei vannak az éttermeknek, de így alapvetően az egyesület részéről is van egy azt mondom, nem akarom így minősíteni, hogy kifinomult, de egy olyan igényt képviselő vendégkörről van szó, akik nyitottak akár a jó termelők irányába is.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a svéd elnöke Ruprecht László, séf, gasztronómiai tanácsadó, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Minden túl hangos, hiába van csend, mikor éjjel hazaérek, csak te vársz. A karjaidba hullok egy hosszú nap után, mert nincs ki figyelne rám. És ha eltéved egy gondolat, te újból elém állsz, hogy visszahúzd a hangomat, és mint az arcomon hagytál, csak forgolódok álmatlanul rég. Egy újabb hűvös este, bár reggel lenne már, csak felkelnél és itt hagynál. Mert ha egyszer végleg itt maradsz, nem lesz erőm, hogy elbírjam a hangokat, mit a fejemben hagytál.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Ruprecht László, séf, gasztronómiai tanácsadó, a svéd elnöke, stílusos vidéki éttermiség elnöke ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Szintén köszöntelek is.
Téged tényleg Rupinak hívnak a szakmában?
Igen, az alvilági neve mindig azt mondom, hogy Rupi, tehát ez a nagyjából így hív mindenki, így van.
Honnan kaptad, kitől kaptad egyébként? Nyilván a Ruprechtből
így
származik.
Így van, tehát de... ez egy rövidített, gondolom, Ruprecht azért, valljuk be őszintén, nem a legegyszerűbb nevek közé tartozik, és hát lerövidítettük, tehát annak idején voltam CHT, de a Rupit azt jobban szerettem.
A CHT az hogy?
Hát Ruprecht, CHT, így van, tehát hogy mindig megoldották a barátaim és az ismerőseim.
Menjünk rá gyorsan erre a bizonyos Natura Észak-Kelet Magyarországra, illetve arra, hogy akkor séf expedíció, honnan érkeztek, milyen séfek. Még mielőtt azonban az idei programot elmondanál meg, hogy milyen éttermek, milyen alapanyagokkal, ételekkel készültek. Azelőtt, amikor pár évvel ezelőtt a Csapodi Balázs megcsinálta a saját és éttermét, akkor elég sokan vakargatták a fejüket, hogy Budapestről távol kell ilyet csinálni. Eltelt pár év is, láss csodát, a Zemplénben, a Hajdúságban, nem tudom, Szabolcs-Szatmárban, olyan neves éttermek, olyan méves éttermek nyíltak, eldugva egyébként, mondhatom így talán, kicsit idézőjelben a civilizációtól, elég, hogyha az Iszkort említem, vagy nem tudom, a Horgonyzó kis vendéglő, stb., hogy divat lett egyébként ilyen kiránduló helyeken, Magyarország nagyon szép tájegységei, nem tudom, egy sákfaluban éttermet nyitni.
Hát ez kell egyfajta elhivatottság, illetve azért kell egy olyan szakmai élet, vagy szakmai múlt, amivel ezt az ember valamilyen meg tudja indokolni. Nem egyszerű tehát Magyarországon, vidéken azért jó éttermet nyitni. Egy biztos, hogy ez a régió, amit most említettünk, ez a Natura Észak-Kelet régió, ez, én azt mondom, Magyarországnak egy gyöngyszeme, tehát a gasztronómiát, illetve a turisztikai adottságait egy picit jobban megvizsgáljuk. Tehát amit mi most így összeraktunk, ez alapvetően a Bükk, a Zemplén, ebbe ugye már két borvidék is benne van, az Egri borvidék, illetve a Tokaji, ehhez hozzá tartozik még Szabolcs-Szatmár, Bereg megye, illetve a Hajdúság. Tehát amikor ezt létrehoztuk, akkor alapvetően az volt a cél, tehát a svéd is, mint országos szervezet, nagyon nehéz sok mindent megvalósítani, mivel azért nagyon nagy a terület. És azért gondoltuk azt, hogy egy kicsit le kéne szűkíteni, és egy ilyen pilot projekt keretében egy gasztronómiailag is, meg turisztikailag egy értelmezhetőbb régiót beszélünk, mert alapvetően egyenként külön-külön, tehát mondjuk a Bükk, a Zemplén, vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a Hajdúság, külön-külön nem tud adni olyan értéket, amit így együttesen ez a régió. Tehát Magyarország egy kis ország, és ha azt vesszük, amit most létrehoztunk, ez Franciaországban is nagyjából egy terroir lenne. Illetve ugyebár ez nagyon divat, hogy az éttermek még nem próbálják a környezet, vagy a környező termelőktől megvásárolni a termékeiket. Hát ha az éttermek ebben szűkebb régiókba vásárolnák a helyi termelőket, akkor nagyon szűk lenne az étlap, és abból nem tudnának megélni. Tehát volt egyfajta öncélúság, hogy gasztronómiai szemmel gondolkodva, tehát azért ha megnézzük ezt a területet, itt, tehát a vadaktól, az erdei termékektől, mangalicától, pisztránk, sajtkultúra, borászat, bárány,
tészták,
tehát, hogy minden megvan, én mindig azt mondom, hogy ez egy kis Franciaország, tehát minden megvan, ami egy jó turisztika és gasztronómia alapot tud adni ennek a régiónak.
az a bizonyos expedíció, amit most létrehoztatok, és mindenféle séfek, meg mindenféle egyéb vendégek érkeztek, az kifejezetten a végtermék, az ételek bemutatására, illetve az éttermek bemutatására jött létre, vagy arra, hogy esetleg akkor menjünk át gyorsan Böszörménybe, és akkor ezeket a mangalicákat itt nézzük meg, hogy mivel vannak etetve reggelente.
Hát alapvetően itt két több célja is volt. Az egyik az, hogy azért olyan séfeket hívtunk meg, akik már oktatással is foglalkoznak. Illetve olyan nemzetközi újságírókat, akik már vagy voltak Magyarországon, vagy régebben voltak Magyarországon. És ez a régió azért ez nem volt mindig a preferált régiók között, hogyha mondjuk Magyarországban.
Én Debrecenből származom, nekem mindig preferált volt Tokaj.
Na hát igen, akkor alapvetően azok a kevesek közé, de hát van egyfajta kötődésed ugye már a régióhoz. És tehát itt az is volt a cél, hogy megmutassuk azt, hogy és nem kimondottan ezeket a nem kiemelt helyekre vittük őket, hanem az, hogy ez a fajta, hogy ebben a régióban egyfajta olyan kis piackutatás is volt, hogy mi az, amit nekik mondjuk egy ilyen régió tud mondani. És például a spanyol újságíró is megjegyezte, hogy hát ez egy olyan felfedezetlen terület, és hogy jó az, hogy ennek részese lehet először, hogy ő láthatja ezeket a dolgokat. És alapvetően, tehát a cél az volt, hogy felmérjük, hogy mondjuk egy nemzetközi séfekből álló csapatnak ez mit mond, mert azért nagyon látszik így a különféle tapasztalatokból, hogy náluk sincsen már meg az a fajta kapcsolattartás a termelőkkel, ami ugyebár a gasztrómiának az alapja volt régen, illetve az újságírók szempontjából pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy azért ők járják a világot, hogy nekik most ez egy ilyen egyfajta study tour, vagy pedig azért látják azokat az értékeket, akár kulturális, akár pedig nyersanyagokban, amik egy ilyen szerintem egy nagyon széles kört bemutató gasztronómiai turisztikai régiónak egyfajta ilyen kis alapja lehet.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig a svéd elnöke, aki nem mellesleg séf és gasztronómiai tanácsadó Ruprecht László. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Nincs semmim, el nem hagytam, hideg a presszó, egy magam. A szabadságom minden láncom. Borizű hajdal, illatod ébreszt, szikra az ajkad, a csókod eléged. Villad a szemed, hát neked ez játék, nélküled iszom reggel a kávét. Mert akarsz tőlem bármit, ha úgy akarod, édes te áld el előle, kérlek a napot, a fogkefédet holnap is itt adjatod. Hozzám, rövid szoknyával, cigit sodorc majd nekem az ágyban. Cukrot is teszel, kávés csészébe, még most sem tudom, mit kérsz cserébe.
Elmegyek hozzád, rövid szoknyában, cigit sodorc majd.
Ha úgy akarod, édes, ne álld el előre, kérlek a napot,
vigyálok. Nem vigyáztam belé este a szerelem rabja lettem.
Petőfi Rádió
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Most érkeztem a nyugati széllel, a város fénybe öltözik, itt van az ilyen. Nem tudja senki még, hogy megjöttem. Volt időbe került ma sok minden, csak sodor a szél, csak repít a szél. A fa, ha nincs gyökér alatta, ami ma szétfoszlott, nem volt fogadatja, hogy érek oda, ahol vártak végre. Lehet, hogy rábízom az égre, csak sodor a szél, csak repít a szél.
Hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk állat. Kérjük válasszon egy másik világot.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a svéd elnöke Ruprecht László séf, gasztronómiai tanácsadó ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Én is köszöntök mindenki.
Belecsaptunk már ebbe a topikba, hogy mindenféle séfeket hívtatok egyébként, világszerte nagyon ismert, és hát már oktatással foglalkozó séfeket és újságírókat, és akkor Észak-Kelet Magyarországon, Anatula Észak-Kelet Magyarországon végigvittétek őket, mindenféle alapanyagokat mutattatok, mindenféle ételeket etettetek velük, és hát nyilván megmutattátok Magyarország észak-keleti részének a gyönyörűséges tájait, illetve az ott lévő épített környezetet is. Még mielőtt azonban folytatjuk ezzel, te foglalkozol még azzal, hogy beállsz néha a konyhába, vagy most már csak tanácsokat azt megoktatsz, meg a svétet irányítod?
Nem, természetesen foglalkozom, tehát csinálok rendezvényeket. Azért ez a szakma olyan, hogy ez nem egy elméleti szakma, és folyamatosan változik. Én mindig azt mondom, hogy most már a szakmának a szebbik oldalát csinálom, tehát nem kell napi szinten örlődnöm, azért látom sok kollégán, hogy tényleg örlődik, hanem különféle szép rendezvényeket, pont a tegnapi napon is Hajdúböszörményben voltam Biotanyán, és hát olyan nyersanyagokból készítettünk ételeket, hogy az nekem egy felüdülés, tehát nekem a főzés az egy alkotó munka, illetve hát mivel azért oktatom, és azért jó, hogyha az ember benne marad.
Mindenféle rendezvények, mindenféle helyeken, ez azt jelenti, hogy ha átfordítom, hogy akkor nincs olyan konyha, ahová naponta bemész, és akkor ott irányítod az ott lévő szakácsokat és kézilányokat, és stb. Stb. Tehát, hogy most akkor nem kapcsolódsz egy étteremhez.
Így nem, tehát konkrétan nem kapcsolódom.
Na, vissza ez a bizonyos séf expedícióhoz. Említetted, hogy Észak-Kelet Magyarország, soroltál megyéket, és akkor most gyorsan menjünk végig Egertől egészen, nem tudom, Mátészalkáig, vagy az ukrán határig, és hát, utána Lehortobágyig?
Hát így van, tehát nagyjából igen, tehát ez a bükki rész, ez az egri rész, ez abszolút. Egy kicsit azért vannak kapcsolatok a nógrádi részen is, és akkor a tokai borvidék értelemszerűen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol tehát ami nagyon fontos, és ez a svéd életében ugye már nem említettem, hogy régebben termelőkkel tartottuk a kapcsolatot, és most már például Szabolcs-Szatmár-Bereg a legjobb példa, ott ugye már Pótor Melinda részéről van egy olyan kapcsolat, aki termelőket fog össze. És a svéd életében is sokkal egyszerűbb, hogyha termelői közösségekkel tartjuk a kapcsolatot, mint mondjuk egyenként a termelőkkel. Tehát a Szabolcs-Szatmár-Beregi rész egy nagyon erős ebből a szempontból, és akkor értelemszerűen hozzá kapcsolódik a hajdúsági rész, ahol azért tudjuk, hogy az Alföld pedig olyan kincseket rejt, még most is, amik tényleg a gasztronómiának. Hát van egyfajta, én nem szeretem ezt a hungarikum szót, de azért vannak olyan termék, vagy olyan nyersanyagok, amik azért erősen hozzátartoznak a magyar gasztrokultúrához. Például tehát a rackajú, akkor a szürke marha, de azért most már ott vannak anguszokat is tenyésztenek, tehát hogy de értelemszerűen az apró vadak, tehát nyúl, fácán, mert egy nagyon én nekem, mint séfnek ugye már mindig azt mondom, hogy az én múzsám az a nyersanyag, és ha azt vesszük, akkor ha egy kicsit filozófikusan közelítjük meg ezt a szakmát, akkor itt lehet bőven meríteni, mert azért itt van múzsa.
Miről szólt egyébként ez a bizonyos expedíció? Arról, hogy megérkeztek a séfek és a gasztronómiai szakújságírók, és akkor elvittétek őket a különböző termelőkhöz, az állatfarmokra, hogyha fogalmazhatok így, meg az éttermekbe, és akkor nem tudom, ilyen csillagtúra jelleggel elindultatok valahonnan, egyik helyről a másikra kis buszokkal, és akkor ettetek, ittatok, meg kirándultatok egyet, vagy nem tudom, segíts.
Nagyjából igen, tehát ezért is mondták, hogy ezért is érezték jól magukat, tehát ha egy kicsit máshonnan szeretné megközelíteni. Igen, tehát Budapestre érkeztek, azért egy Budapestet mindenképp be kell mutatni, volt egy kis hajókirándulás, tehát az éjszakai esti Budapest parlament látvány, az már, tehát az első nap már lenyűgöztük őket, és onnan indultunk Egerszalók, tehát a borászat látogatás, ott az Bükk, tehát a sajtmanufaktúra, Szilvásváradi Pisztráng, aztán mentünk Miskolcra, Erdély, vagy az erdőnek a bemutatása, az erdői értékeknek a bemutatása, akkor volt kastélylátogatás, aztán az ottani termelőknek a termékeiből volt a reggeli, Tokaj, borecet, tokai bor, akkor utána pedig mentünk le, ugye már Mátészalka, hajdúság, mangalica tenyészet, tehát mindig úgy raktuk össze, hogy volt termelői látogatás, illetve volt étkezés. Az étkezésből volt értelemszerűen olyan étkezés, ami fine dining, tehát hogy a minőségi, de volt olyan, hogy például fánkot készítettek közösen Széva Lekvárból, Banyolán, akkor töltött káposzta, tehát hogy sőt, majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy ezek voltak a legemlékezetesebbek, amikor bele is folytak, illetve mondjuk nem csak éttermi formában, hanem egy kicsit házias formában tudtak mondjuk egy tényleg a töltött káposzta, az nagyon tetszett nekik, azt ki is emelték, a mangalicából készült töltött káposzta, de ami mondjuk a mangalica farmon történt sütés, főzés, azok is nagyon, tehát hogy azért az ilyen emberközeli környezet is azért nagyon jó volt.
Meg is válaszoltad egyébként az egyik kérdésemet, ami az lett volna, hogy akkor csak ilyen nagyon minőségi ételeket kaptak, nem tudom, posírozott lazacot, ami nem sok van, hanem nem tudom, akkor szuvidált pisztrángot valahol a Szalajka völgy magasságában, vagy megálltatok a Hortobágy kellős közepén, és akkor ott az első juhász csinált egy slambucot egy bográcsban.
Hát alapvetően nem a Hortobágy közepén, de ugye már a Mangalica farmon, tehát volt, tehát ilyen jelenleg.
Szajdúbő szörmény a Zsókájéknál?
Igen, a Zsókájéknál volt, úgyhogy meg alapvetően ugye bár a frissen vették ki a füstölőből a pisztrángot, akkor a sajt, Sándor Tomi barátom, tehát ilyen kis sajt különlegességeket készített, sajtdesszerteket, már végig le is tiltottam róla, hogy nehogy, nehogy, mert hogy, ugye bár ez a magyar szokás, hogy túletetni mindenkit, és tényleg nagyon kontrollálni kellett, mivel annyira intenzív volt ez a kis rendezvény, hogy, már oda kellett figyelni, hogy mit és mennyit esznek, hogy azért nem menjen át az élmény esetleg kicsit ezáltal negatívabb formába.
Ez a Kultúrfitness Hit a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a svéd, a stílusos vidéki éttermiség elnöke Ruprecht László. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
A szavai mesék, én belemerülék, hagyom, hogy darabokra tépj, szilárdukkal így. Ez mégis meggyógyít, nem hagyom, de irányít.
Tűnt szárnyakon repülsz, messze vágysz, de elszédülsz. Feketéből hófehér, kevesebb a semminél. A hangon, ha hallanád, de senki nem figyel.
Forrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a svéd elnöke, Ruprecht László ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Szó van, hogy nagy fába vágta a fejszéjét a svéd, és akkor létrehoztatok egy ilyen kis túrát, ami hát termelők bemutatását, állatfarmok bemutatását és ételek bemutatását jelentette. Különböző külföldi séf séfeknek és szakújságíróknak, gasztronómiai szakújságíróknak Észak-Kelet-Magyarország legszebb alapanyagait, tájait, stb. Mutattátok meg. És egyébként ez új szín volt az életetekben, mert a svéd egyébként csinált mindenféle, vagy csinál mindenféle rendezvényeket, de ez az Észak-Kelet-Magyarország, ez most nagyon új nektek.
Így van, tehát ahogy említettem, itt az volt a cél, hogy egy kicsit leszűkítsük a svédnek az életét, és egy olyan pilot projektbe csaptunk bele, amit aztán a későbbiekben akár majd egyéb desztinációkban is meg lehet valósítani.
A stílusos vidéki éttermiségről nekem mindig valahogy nem tudom miért a Balaton környéke, illetve Nyugat-Magyarország jut eszembe. Most behoztátok ugye Észak-Kelet-Magyarországot, megyünk tovább, és akkor lesz Dél-Kelet-Magyarország, Szeged magasság, a Hódmezővásárhely, stb.
Hát szeretnénk, alapvetően nem csak rajtunk múlik, de mivel ez egy országos szervezet az alapja az egésznek, ezért szeretnénk, hogyha minél több helyen megjelenjünk. Úgyhogy igen, ez is alapvetően a távolabbi cél.
Mindenhonnan vannak tagjaitok egyébként? Hogyha megyünk Nyugat-Magyarországra, akkor megyünk fölfelé, Sopron, Bakonybél, stb. Megyünk lefelé a Mecsek magasságából, nyilván hát ott is vannak nagyon jó éttermek.
Igen, tehát pont amit említettél, ez a szegedi rész, tehát ez egy kicsit Szeged, Kecskemét, ez egy kicsit ilyen fekete folt az életünkben.
Onnan én még nem tudok nagyon jó éttermeket mondani. Vannak nagyon jó halászléki főzők például, igen, de hogy olyan étterem, mint ami a Zemplénben, Észak-Kelet-Magyarországon, Szabolcsban nyílt egy-kettő az elmúlt években, az Dél-Kelet-Magyarországon még nem nagyon van. Javíts ki, ha tévedek.
Hát igen, ez lehet, hogy tehát nem megbántva valaki, de mondjuk lehet, hogy az étkezési kultúra nem igényli azt, hogy mondjuk ott egy olyan hát új irány, étterem nyíljon, de azért vannak jó éttermek, vannak tisztességes konyhák, tehát nálunk, mi nem is azt mondtuk, hogy mi vagyunk a legjobbak a vidéken, tehát azért is speciálisan több mindennel is foglalkoznak az éttermek, inkább ez egy közösség. Tehát, hogy eddig se az volt, hogy mi vagyunk az ország legjobb éttermei, vannak közöttünk tényleg, akik az ország legjobb éttermei, de van sok olyan dolog, ami mondjuk az együttműködésben fontos, milyen a tulajdonosi háttér, hogy működik, milyen a konyhája, tehát, hogy alapvetően egy csáda is tud különben jó konyhát.
Pont ezt szerettem volna megkérdezni, hogy bárki lehet a svédnek a tagja? Tehát, hogyha valaki mangalicával foglalkozik, és nagyon jól neveli azokat a mangalicákat, minőségi húsokat csinál belőle, vagy tésztákat, nem tudom, valahonnan a kunságból, akkor persze, menj hozzátok, és akkor megnézitek, lehet. Hogyha valaki, nem tudom, egy restiben csinál nagyon jó hamburgert, ami már my fine dining, valahol a Balaton magasságában, oké, azt értem, de hogyha valaki szimplán a Dunakanyar magasságában, csak jó alapanyagokból, nem fine dining jellegű hamburger gyereket csinál, akkor ő is mehet?
Alapvetően igen, tehát ezért is hoztuk létre ezt a Sakura díjat, ami egy kicsit a svédnek az előszobája, illetve egy nagyobb merítési lehetőséget biztosított annak idején, mert itt a termelők, oktatási szakemberek, éttermek, illetve olyan mint személyek, mint pedig intézmények, akik mondjuk hátrányos helyzetű, vagy pedig sérült munkaképességű emberekkel foglalkoznak, és ez volt a, tehát ez, ha az éttermi szegmens nézzük, akkor tényleg ez lett, volt a svédnek az előszobája, és itt az is volt a lényeg, hogy mivel a svéd, tehát nagyon nehéz megszólítani, azért már így is 33-an vagyunk, hogy viszont, hogyha vannak olyan programok vagy rendezvényeink, akiket látjuk azt, tehát azért itt látjuk mi, hogy sokan hogy dolgoznak, és jó minőséget készítenek, és akár svéd tagok is lehetnének, viszont ezeknél az eseményeknél meg tudjuk őket szólítani. Tehát, hogy ez a svéd ne legyen egy ilyen elitklub, egy kicsit így kiterjesztettük a Sakura által, és ami még ugyebár fontos, hogy ez a Natura Észak-Kelet régióban is alapvetően kialakul egy olyan éttermi közösség, amiben vannak svétesek, illetve vannak még olyan éttermek, akik jó minőséget, illetve ezt a fajta filozófiát viszik, amit mi, viszont ők a Natura Észak-Kelet svédhez fognak tartozni.
Mert hogy akkor több alrendszer van a svéten belül.
Így van. Így van, így van. Tehát, hogy ráadásul, ahogy említettem, itt azért vannak Michelin csillagos éttermek, vannak olyan éttermek, akik inkább mondjuk rendezvényre szakosodtak, tehát nem lehet őket ugyebár egy szinten emelni, mert értelemszerűen a napi munkájuktól adódóan teljesen más a portfóliójuk.
A vége is, akkor még egy-két mondat erejéig térjünk vissza erre a bizonyos séf expedícióra, a vége pedig az volt ennek, ugye, hogy akkor leültetek valahol, ha minden jól megy, egy kastélyban, és akkor te is főztél, vagy csak a meghívott séfek főztek, vagy ők sem főztek, csak megették azt, amit...
Nem. Hát ugyebár ki volt osztva, hogy minden nemzetközi séf mellé egy magyar séf lett beosztva, és közösen készítették a menüt azokból a nyersanyagokból, amiket ugyebár megismertek, hát értelemszerűen voltak olyan alapanyagok, mint például a mangalica, ami azért több formában is szerepelt a menüsorban. Illetve ami még az egésznek a gyümölcse, hogy 2027-től tehát történt velük egy megállapodás, hogy egy gasztronómiai tananyagnak egy közös kidolgozása a régió nyersanyagaira építve.
A séfek, honnan érkeztek egyébként a nemzetközi séfek?
Hát Indiából, Szingapúrból, Kanadából, Franciaországból, Finnországból és Spanyolországból.
A párjuk, a magyar séf, akiket melléjük tettetek, azokból válogattatok, azokból a séfekből, akik egyébként ott a megfelelő éttermekben dolgoznak?
Így van, tehát a régiónak a séfjei, illetve a cukrászhölgy is onnan volt.
Ennek vége lett, és akkor most jön a nyár, amikor mindenki majd utazgat, eszi a lángost a Balatonon, vagy a hekket. A következő rendezvényetek az pedig majd valamikor, ugye hát szeptember-október magasságában valósul?
Hát mindig szeptember második hétvégén, ez ugye már most Tatára van, mindig Tatán van az utóbbi időkben. A nagy svét, ahogy itt az elején elhangzott, hogy itt azért nagyjából minden svét étterem, illetve meghívott éttermek vesznek részt, úgyhogy ez a hagyományos, legnagyobb szabású rendezvényünk.
Ezt hogy kell elképzelni, hogyha valaki még nem volt? Ott az öreg tó partján mindenféle büfékocsik vannak, vagy kirakodó vásár jelleggel mindenki megkóstolhat ezt-azt?
Hát alapvetően mint egy kis gurmé fesztivál, tehát de a Eszterházi kastélynak a parkjában van ugyebár a rendezvény, illetve kiegészülve egy mini mangalica fesztivállal, ami egy kicsit kilóg a parkból, hogy a termelők kifele is tudjanak árusítani.
Neked mi a következő nagy dolog az életedben? Ez a következő nagy svét, ami szeptemberben lesz, vagy nem tudom, lesz egy-két rendezvény, vagy nem tudom, főznöd kell majd valahol Dél-Spanyolországban valamit?
Hát lesz, ugye már én a Vajdaságban is mentorálok vállalkozásokat, illetve hát azért a nyár szerintem itt a tananyagnak a rendezése, illetve a nemzetközi séfekkel való kapcsolattartás mellett azért vannak olyan kisebb rendezvényeim, amit meg kell csinálni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget!
Kapkodj, levegőt, rohanunk, feszülünk, mehetünk! Ketté szakadok, szaladok, így, hogy menekülsz! Hogy hova is mész? Most csak rám, hogy jól mennénk, biztos most rám. Engedd el, ha mégis ez a vége, ne rossz el. De ha minden erről szól, tőleg ha most így érsz hozzám, rohanok éppen most így fejben, rohanok fejben épp hozzád. Unom az, hogyha nem szólsz hozzám, unom a folyton hozzám szólsz, unom a bajban éppen így. Mentem át hozzád, fél perc a törtában mi. Ez lehet, hogy így marad. Most már óna, ne neküld már haza még. Bízd most csak rám, nem mennék haza még. Bízd azt most rám, engedd el. Ha mégis ez a lényeg, ne rossz el. De ma minden erről szól, főleg ha most így érsz hozzád.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, amiben a beszélgetéseken már túl vagyunk, de a program ajánló eddig még kimaradt, most következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Szia Laci, már amit hoztál.
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Képzeld el, milyen filmet hoztam, Roli. A Média Klikken is visszanézhető a Lepattanó című magyar film. Szerinted miről szól a Lepattanó?
Foci?
Gombfociról. Gombfociztál-e valaha?
Hát nagyon régen. Évtizedekkel ezelőtt.
Tehát ez a film a gombfociról, mint sportágról szól, a lepattanó, érzelmes sportvígjáték az esendőségről, a szeretetről, a kitartásról is. Tisztelgés a sokunk által kedvelt fantasztikus magyar játék a gombfoci előtt, úgyhogy én ajánlanám mindenkinek ezt a különleges magyar filmet, tehát lepattanó.
Köszönjük szépen, Laci,
köszönjük.
Gyere, gyere, gyere fel, majd anyámnak nem mondjuk el. Gyere, gyere, gyere át, hallgatunk majd konzsuzsát. Gyere, gyere, gyere velem, fogd a kezed, fogd a mellem. Gyere, gyere, gyere már, én túl rég oda várok rád. Túl rég oda várok rád. Itt vagy és nem máshol, fény évekre a lakástól. Éppen ettől féltem, hogy mentetetlenül szerelmes leszek. Itt vagy és nem máshol, fény évekre a lakástól. Éppen ettől féltem, hogy mentetetlenül szerelmes leszek beléd. Gyere, gyere, gyere fel, majd senkinek sem mondjuk el. Gyere, itt a kis lakás, belém nem bújt senki más. Gyere, gyere, gyere velem, fogd a kezed, fogd a mellem. Gyere, gyere, gyere már, én túl rég oda várok rád. Túl rég oda várok rád. Itt vagy és nem máshol, fény évekre a lakástól. Éppen ettől féltem, hogy mentetetlenül szerelmes leszek. Itt vagy és nem máshol, fény évekre a lakástól. Éppen ettől féltem, hogy mentetetlenül szerelmes leszek beléd. Beléd.
Magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában a Filharmónia Magyarország ügyvezetőjével, Szamosi Szabolcs orgonaművésszel, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a svéd elnökével, Ruprecht László, séf és gasztronómiai tanácsadóval beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két